Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai istentiszteletünk kicsit rendhagyó istentisztelet, hiszen németországi vendégek vannak közöttünk, testvérgyülekezetünkből. Az ő lelkipásztoruk fog közöttünk szolgálni, az istentiszteletet én vezetem a megszokott rend szerint. Wir möchten also ja herzlich grüßen unsere Freunde und Geschwister aus Hochstede und wir möchten jetzt zusammen feiern. A 66. Zsoltárunk első versét énekeljük istentiszteletünk kezdetén. 66. Zsoltárunk első versét, örvendj egész föld az Istennek. Elfoglalva, Zsoltárunkat énekeljük további verseivel, a második, harmadik és negyedik verseit énekeljük a 66. Zsoltárunknak. A második vers így kezdődik, a te isteni felségedet a földön mindenek áldják. És dicsőséges szent nevet. gyertek testvérek, fohászkodunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé minden dicsőség, földön és égen, most és mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását a Heidelbergi KT 35. úrnapjának kérdéseit és feleleteit fogjuk-e mai napon olvasni. Ezek a feleletek a második parancsolat magyarázatai. A második parancsolat eképpen hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszek ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit kíván Isten e második parancsolatban? Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint igéjében megparancsolta. Semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni? Istent nem szabad, és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk a végből csináljon vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát, Istent akarja szolgálni. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan nép könyveit? Nem. Mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztjén népét nem néma bálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítatni. Kedves testvéreink, hitvallásunk tanítása után Isten igéje hangzik közöttünk. Isten igéjét a Királyok könyvéből olvasom, a Királyok második könyvének 5. fejezetéből az első 16 verset. Ez a történet egy régi történet, Naámán története, most magyarul fogom felolvasni, ez a történet lesz az elhangzó prédikáció alapja is, később el fog hangozni németül is. Most tehát a magyar testvérek figyeljék Isten igéjét a Királyok második könyvének 5. fejezetéből az első verstől kezdődően. Naámán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naámán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta. Menj csak el, én meg egy levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, aki így szólt. Amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg Bél poklosságából szolgámat Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam a Bél poklosságából? Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel, menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít bélpoklosságomból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abana és Párpár, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Lement tehát és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár csak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgáttól. De ő így felelt, az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Isten áldja meg az ő igéjét közöttünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói, megértői és megcselekvői is lehessünk. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, mert kegyelmedből újabb napot ajándékoztál nekünk, és különös nap is ez, amikor itt a te házadban állhatunk meg, és hálaadással dicsőíthetünk téged, aki végtelen, fölfoghatatlan és kibeszélhetetlen szeretettel végezted el a mi üdvösségünket a te fiad által, akit megbüntettél érettünk, de akit előhívtál a halottak közül, hogy nekünk reménységünk legyen ő általa. Köszönjük te neked, hogy emlékezhetünk a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadására, és dicsőítünk téged azért, mert azt üzened ezáltal, hogy van örök élet, van veled békesség, van áldás, van szeretet, és mindezt tőled, ő érette, megkaphatjuk. Kérünk, légy kegyelmesen közöttünk, és engedd, hogy a mostani Isten tiszteleten ne legyen akadályá a nyelv különbözősége, hanem hadd vegyünk áldást tőled, igéd által, tedd a te szavadat érthetővé mindannyiunk számára, és engedd, hogy a mi szívünk megteljen örömmel, bizakodással, egymás felé való szeretettel. Kérünk, hogy így legyél és maradjál közöttünk a te lelked által. Amen. Foglaljuk most el helyünket, és az ige hirdetés hallgatása előtt Christoph Heikens lelkipásztor fog hozzánk szólni néhány köszöntő szót, azután a gyülekezetből jelen lévők énekkel dicsőítik Istent, és utána hangzik a prédikáció közöttünk.
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Kösönöm szépenem. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, dass wir hier bei euch sein dürfen. Und wir als Hochstädter haben auch ein gutes Gewissen, ein bisschen. Ihr seid nicht die Einzigen, die schwitzen müssen, weil wir da sind. Wir müssen alle zusammen schwitzen.
Sok szeretettel szeretné Heikens tiszteletes úr köszönteni az egész gyülekezetet. Nagyon jó dolog, hogy itt lehetünk, mondja a hókstédélyek nevében. Köszöni mindazt a forró és kedves fogadtatást, amiben részesítjük őket. És most sorstársak vagyunk a szó szerinti forró fogadtatásban, úgyhogy itt együtt vagyunk izzadságosan ebben a mai istentiszteleti órában, de bízunk benne, hogy áldás kísér minket.
Ich möchte jetzt im Namen unserer Gemeinde ein Grußwort vorlesen. Ein Grußwort, was auch Hendrik Jan Robert in der Gemeinde in Sillakei heute Morgen vorliest.
Szeretné egy olyan leírt köszöntőt elolvasni, azért leírt köszöntőt, mert ugyanezt a köszöntőt szeretnék elmondani most ezzel egy időben a Csillaghegyi gyülekezetben is. Hendrik Jan Robert testvér az, aki ott delegálja a hókstédélyeket. Hallgassuk meg ezt a köszöntést, amit előre elkészítettek.
Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich ganz besonders heute Vormittag als Vertreter hier im Namen unserer Kirchengemeinde, der altreformierten Gemeinde Hochstede, herzliche Grüße und Wünsche übermitteln zu können. Ich möchte mit einem Wort aus Psalm 104 beginnen. Dort heißt es in Vers 24, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Der Beter von Psalm 104, wenn wir uns den ganzen Psalm anschauen, der lobt Gott für die Schöpfung, für alles Sichtbare und Unsichtbare dieser Welt, für Versorgung von Leib und Seele, für die Schönheit der Natur mit ihren kleinen und großen Wundern. Bei allem Staunen und Genießen dessen, was der Beter entdecken darf, vergisst er aber nicht den, der hinter allem steckt. Der Ursprung ist für alles, und das ist sein Gott und Vater, den, auf den alle Augen warten, den, der die Speise gibt zur rechten Zeit, für Leib und Seele. Wir sind sehr froh, dass wir auch in diesem Jahr 2012 die Gelegenheit haben, hier wieder bei euch in Budapest sein zu dürfen. Und den Beter von Psalm 104, den können wir dabei ganz gut verstehen. Auch wir staunen immer wieder über eure Liebe und über eure Gastfreundschaft. Über all das, was Gott hier bei euch und mit euch getan hat, aber immer noch tut. Und auch darüber, dass unsere Partnerschaft und Freundschaft schon so lange Bestand haben darf. In diesem Jahr sind wir mit 22 Personen aus Hochstede angereist. 21 aus unserer Gemeinde und die Mutter aus der Emlichheimer Gemeinde. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir auch einen Gast sozusagen mitbringen durften. Eine bunte Gruppe, jung und alt, erfahrene Budapest-Besucher, aber auch solche, die zum ersten Mal eure Freundlichkeit und Gastfreundschaft genießen dürfen, sind in diesem Jahr dabei. Mittlerweile können und dürfen wir auf eine, so kann man sagen, gute Tradition zurückblicken. Seit nunmehr 2 Jahrzehnten, seit 20 Jahren, kommt es einmal im Jahr zu einer Begegnung zwischen Schwestern und Brüdern aus Sillakei und hier aus eurer Gemeinde in Békásmegyer. Wir als Hochstädter Gemeinde, wir freuen uns sehr darüber. 20 Jahre Partnerschaft, das ist schon ein kleines Jubiläum. Und das trotz der Sprachbarrieren, trotz der weiten Entfernung, trotz der unterschiedlichen Kultur. In Jesus Christus zählt das alles nicht. In ihm sind wir Schwestern und Brüder. Seine Liebe, Gottes Liebe, die kennt keine menschlichen Grenzen. Wir sind ganz verschieden, aber doch in ihm sind wir eins. Gottes neue Schöpfung in Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geführt und geleitet hat. Mit diesen Worten wurde das Volk Israel auf seiner Reise hin in das verheißene Land erinnert an das, was Gott an seinem Volk getan hat. Die Wunder, die er vollbracht hat, die Segnungen und die Wegführung. Denken, gedenken, das kommt sprachlich von dem Wort danken. Gedenken, das hat mit Danken zu tun. Und diese Tage hier bei euch in Budapest, die stehen auch wieder unter dem Zeichen Gedenken, zurückblicken und schauen eben auch auf all das, was unser Gott und Vater uns gemeinsam geschenkt hat. Und diesen gemeinsamen Weg zurückdenken und sich daran zu erfreuen, Freude und Leid auch miteinander zu teilen, das darf für uns heißen, nach vorne in die Zukunft zu glauben. Den Weg rückwärts bedenken, das heißt nach vorne glauben. Und in diesem Sinne wünschen wir euch von Herzen alles erdenklich Gute und Gottes Segen. Und ihr seid alle ganz herzlich natürlich bei uns in Hochstede willkommen. Vielleicht nächstes Jahr oder in den nächsten 20 Jahren. Kösenem, sepenem, alter Spekeschick. Gott segne euch. Vielen Dank.
Kedves testvérek, megpróbálom összefoglalni, és remélem semmi lényeges, nem felejtek ki belőle. A köszöntő szavak a 104. Zsoltár egy versével kezdődnek, amelyikben arról van szó, hogy Istenem, csodálatos munkádra és művedre tekintve látjuk, hogy az milyen hatalmas és milyen óriási, és te vagy az a bölcs rendező, aki mindenről gondoskodol, az egész földet elárasztod minden jóval, és mindent megadsz, ami a földnek szükséges. 24. versben lenne ez, majd pontosabban is elolvassuk. Zsoltár író, Isten dicséri. Isten dicséri mindazért, ami a teremtésben Istenre utal, a teremtésen keresztül Istenre csodálkozva ad hálát mindenért, testi és földi adományokért, amik Istentől érkeznek, mert minden teremtés mögött és mindenben a világban látja mögötte azt, aki azt létrehozta, aki azt működteti, aki azt megáldja és életben tartja. Így gondolunk mi is vissza erre a mi kapcsolatunkra, és így csodálkozunk bele Isten hatalmas művébe, a mi partneri kapcsolatunkon keresztül is, hiszen nem egy-két éve ismerjük egymást, hanem most már 20. éve, hogy igen szoros szeretett kapcsolatban vagyunk. Semmi más nem köt minket össze, mint az, hogy ez a közös Úr az, akire rácsodálkozhatunk, aki megadta eddig mindenünket, amire szükségünk volt, és ő adta meg mindazt, ami lehetővé tette, hogy minden nyelvi akadály, minden földrajzi különbözőség, kultúrák különbözősége ellenére teljesen egymásra találhatunk, és már ilyen régóta tart ez a közeli kapcsolatunk. Ebben az évben 22 hókstédei látogatott meg minket, 21-en a hókstédei gyülekezetből, és egy az ő szomszédos, velük szorosan együttműködő gyülekezetből, akiket nagy szeretettel köszöntünk mi is erről a helyről. Így együtt visszanézve annyi minden köszönivalónk van, mondja ő. Köszönivalójuk van, mondom az ő nevében, hogy olyan nagy szeretettel fogadtuk őket mindig. Annyi közös élményünk lehetett, amiben összefortunk Isten előtti szeretetben. És egy német nyelvben érvényesülő szó összefüggésre világít rá, hogy visszagondolni, hálával visszagondolni nyelvileg ugyanazt a szót takarja gyökében, mint ami a megköszönnit. És ebben a formában gondolunk vissza erre a 20 évre, hogy az egyben hála és köszönet. Visszagondolnunk kell hálával megköszönni mindazt a csodát, amit együtt átélhettünk, mindazért hálásan gondolnak ők is vissza, amit ők itt látnak ebben a gyülekezetben, hogy Istennek csodálatos munkája révén milyen megajándékozottak lehettünk. És ez a visszagondolás azt jelenti, hogy egyben reménységgel kell a jövőbe is tekinteni. A reménységbe, jövőbe tekintésnek pedig része az, hogy ők is várnak minket nagy szeretettel, vagy a jövő évben, vagy az elkövetkezendő 20 év valamelyikén. Úgyhogy így köszöntik nagy szeretettel a gyülekezetet, és kívánnak áldást minden itteni munkára és szolgálatra.
Wir möchten euch jetzt zwei Lieder singen. Und zwar als ganze Gruppe. Wir werden dazu begleitet an der Gitarre. Ein Lied heißt In der Stille angekommen. Es geht um das Abschalten. Bei Gott finden wir unsere Ruhe. Und das zweite Lied heißt Ein neuer Morgen. Bei Gott gibt es immer Zukunft. Es gibt immer einen neuen Morgen.
Szeretnének minket két énekkel is köszönteni. Az egész csapat részt vesz ebben az énekköszöntőben. Két éneket fogunk hallani németül. Az első arról szól, hogy milyen nagy dolog az, hogy a csendben igazi csöndet lehet találni. Ott szabad kikapcsolni mindent, és engedni annak a hatalomnak a működését, aminek a hatalomnak a dicsőítésére mi most itt együtt lehetünk. A második ének pedig arról szól, hogy Isten ad egy új reggelt, ugyanis a hit, a hálaadás az mindig továbbtekintő is kell, hogy legyen a jövőt Isten kezéből váróan, és a jövőben az ő segítség és hatalmának a megélését vágyni és remélni.
Négyszer 34-ből az első és vezes Jézusok is lejöttek, és utána én viszem tovább a megszokott.
Thank you.
Den Predigttext, der wurde gerade auf Ungarisch schon einmal vorgelesen. Ich lese ihn jetzt auf Deutsch. Wir wollen in der Predigt heute Morgen nachdenken über die Heilung von Naaman. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Und der Brief lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinem Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und Naaman wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein? Da stieg Naaman herab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel, so nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Bis soweit dieser Text aus dem Alten Testament. Wir haben es gerade eben miteinander gelesen. Naaman, das war ein ganz bedeutender Mann, ein vortrefflicher Feldhauptmann, der zweite Mann neben dem König von Aram. Aram, das ist das Gebiet des heutigen Syriens, also nördlich von Israel gelegen. In der Zeit von Naaman war Aram ganz besonders stark und den Israeliten weit überlegen. Israel war damals ein Vasallenstaat, von Aram abhängig. Sie mussten gewisse Geldbeträge bezahlen. Und mit zu diesem aramäischen Erfolg über Israel beigetragen hatte auch das Wirken dieses berühmten Mannes Naaman. Und uns verwundert das nicht, dass der aramäische König deshalb seinen Hauptmann natürlich ganz besonders schätzte, für dessen hervorragenden Leistung. Und, das ist eigentlich noch viel verwunderlicher in dieser Geschichte, sogar der Gott Israel selbst, so müssen unsere erstaunten Augen lesen, gab den Aramäern durch diesen Hauptmann den Sieg gegenüber seinem eigenen Volk Israel. Das ist das eine, was wir über diesen Naaman erfahren. Aber nicht nur in beruflicher Hinsicht hatte er einiges vorzuweisen. Sein Name Naaman, das bedeutet im Hebräischen so viel wie der Angenehme, der Freundliche. Es muss ein sympathischer Mensch gewesen sein, ein ordentlicher Kerl. Er war beliebt, er war verheiratet, er hatte Besitz und Personal. Ja, man kann sagen, einer der oberen 10.000, ein Karrieretyp. Einer, von dem die Leute sagten, Mensch, so würde ich auch gerne sein. Aber trotzdem sagte das eigentlich niemand über ihn. Keiner wollte im wahrsten Sinne des Wortes in der Haut dieses Mannes stecken, denn der Naaman, der hatte Aussatz. Aussatz, das meint an dieser Stelle nicht so etwas wie Lepra, sondern eine nicht näher bestimmbare Hautkrankheit. Vermutlich eine deutlich sichtbare Verfärbung der Haut. Also jeder, der mit Naaman zu tun hatte, der konnte in seinem Gesicht oder an seinen Händen sehen, mit dem Mann ist trotz seiner Größe und seines Erfolgs doch etwas nicht in Ordnung. Über kurz oder lang würde seine Krankheit ihn zwingen, seine Sachen zu packen und dorthin zu ziehen, wo andere Schicksalsgenossen hausen mussten. Krankheit, die fragt nicht, ob du beliebt bist. Krankheit, die fragt nicht, ob du berüchtigt, reich oder arm bist. Krank werden kann jeder. Krankheit macht auch nicht Halt vor Menschen, die den Segen Gottes in ihrem Leben erfahren haben. Das ist schon mal das eine und das erste, was diese Geschichte uns deutlich macht. Gleich noch mehr.
Naamanról szól ez a bibliai történetünk. Régi-régi történetet olvastunk, hallottunk, először magyarul, most németül is. Naaman Izrael fölé rendelt nép fővezére volt. Ebben az időben Izrael népe Arám által elnyomottan élt, a mai Szíria területe ez, Izraeltől északra volt ez a szomszédos népcsoport, akik abban az időben sokkal erősebbek voltak. Jelentősen nagyobb hatalommal bírtak, és Izraelt is hódolásra kényszerítették. Izrael ebben az időben vazallus állama volt Arámnak, adót kellett fizetniük, önállóan éltek ugyan, de felettük ott állt az Arám hatalom, a szíriai hatalom. És a szíriai hatalomnak a király utáni második embere volt ez a mi történetünk főhőse, Naaman. Nagyon sok jót olvasunk róla, látjuk azt, hogy hatalom birtokosa volt, láttuk, hogy tehetséges ember, láttuk, hogy vagyonos ember, olvassuk, hogy családja van, olvassuk azt, hogy a király kedveltje, és nagyra becsüli őt a király, és felruházza minden hatalommal, minden szabadságot megkap, szabad keze van az egész birodalomban. Még mást is olvasunk, azt is olvassuk, hogy héberül azt jelenti a neve, hogy kedves, kedvelt, szeretnivaló ember. Ha így nevezték bizonyára, emberi tulajdonságai révén is nagy népszerűségnek örvendett. Ő a hatalmas második embere ennek az országnak, és amit megdöbbenéssel olvasunk az 5. rész első versében, ami szinte felfoghatatlan, hogy ráadásul az Isten teszi őt azzá az emberré, aki révén Arám legyőzhette Izraelt. Tehát egy hatalmas emberről van szó, sok szempontból kiválasztott emberről, nagy lehetőségekkel bíró emberről, a karrierje csúcspontján áll. Mégsem szeretett volna senki sem a bőrébe bújni, szó szerint értelemben sem, mert azt olvassuk róla, hogy bélpoklos volt. A testét valami olyan kiütések borították, ami valószínű, hogy nem a szó szerint vett lepra lehetett, hanem valami olyan bőrirritáció, olyan bőrelszíneződés, valami olyan gyulladásos bőrbetegség, ami már messziről felismerhetővé tette, hogy ezzel az emberrel valami egészségében nincs rendben. Hatalommal bíró ember, mégis sok szempontból rengeteg kellemetlenséget viselő ember. Nem élhetett az egészségesek életével azonos életet, némileg mégiscsak kívülállóvá válik. Az első tanulság ennek a történetnek, amit ma hallunk, az, hogy a betegség nem válogat. A betegség nem tesz különbséget befolyásos ember és alárendelt ember között. Nem tesz különbséget hatalommal bíró és hatalomnak engedelmeskedő között. Nem válogat a betegség gazdagban vagy szegényben. És azt is tudomásul kell vennünk, hogy a betegség arra sincs tekintettel, hogy valaki Isten közelében élő ember vagy sem. Megtapasztalta már Isten kegyelmét vagy sem. A betegség az bármikor, bárhol előállhat válogatás nélkül.
Wer krank ist, der gibt sich im Normalfall nicht damit zufrieden, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Wer krank ist, der hört sich um. Wer oder was kann mir helfen? Wer befreit mich von meiner Qual? Wer Schmerzen hat und darunter leidet, dem ist irgendwann wohl jedes Mittel recht. Weite Strecken, Wartezeiten und auch Kosten in finanzieller Hinsicht oder anderer Hinsicht werden auf sich genommen. Denn der Wunsch, keine Schmerzen zu haben, das ist eine gewaltige Kraft, die uns Menschen antreiben kann. Befreit werden von Qualen, die einen belasten und befallen haben. Und auch Naaman erging es so. Und wir dürfen vermuten, dass er auch damals alle ihm bekannten Spezialisten der Reihe nach abgeklappert hat. Alle medizinischen und religiösen Register hat er gezogen, alles ihm Mögliche in Bewegung gesetzt. Aber all das war vergeblich geblieben. Noch immer steckte er in seiner kranken Haut. Wisst ihr, was die Heilung dieses Mannes eingeleitet hat? Eingeleitet hat es, dass er das Hören nach unten nicht verlernt hatte. Seine große Macht, seine guten Beziehungen, seine Karriere, seine Möglichkeiten bis in die höchsten Kreise, die hatten ihn nicht vollkommen blind gemacht für andere. Die hatten ihn nicht eingeschlossen. Und so ist es die Stimme eines jungen israelitischen Mädchens, die bei ihm im Haushalt als Sklavin Dienste tun musste, die Stimme dieses Mädchens, die den Heilungsweg von Naaman einleitete. Eine Unfreie zeigt den Weg in die Freiheit eines vermeintlich Freien. Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Dieser mitleidende Wunsch der eigenen Sklavin, der gelangt an Naamans Ohr und er nimmt diese Aussage erstaunlicherweise ernst. Seine eigene Feindin wünscht sich seine Genesung. Schon dies lässt uns ziemlich verwundern. Und hinzu kommt, er, der sonst alle Macht hat, der soll auf eine Ohnmächtige hören und zu seinem Feind ziehen und den Feind, den Schwachen, um Hilfe bitten. Das ist eine unmögliche Möglichkeit. Peinlich für den großen Heerführer. Er sollte sich so demütigen. Naaman, der hatte seinen Stolz. Das machen zwei Dinge im Text mehr als deutlich. Naaman macht sich auf die Reise, aber er hatte nicht nur Hoffnung und Zuversicht im Gepäck, sondern er hat sich auch noch abgesichert. Zur Sicherheit 340 Kilogramm Silber und ungefähr 90 Kilogramm Gold und noch ein paar schöne Seidenanzüge hat er eingepackt. Er will für seine Heilung schließlich bezahlen. Für seine Gesundung war ihm nichts zu teuer. Aber noch eine andere, überaus peinliche Angelegenheit musste behoben werden. Israel, ich habe schon gesagt, war zu der Zeit Vasallenstaat gegenüber Abraham. Israel war unterjocht. Aram herrschte über Israel. Und jetzt machte sich der zweite Mann des Staates auf zum befeindeten Nachbarn. Das war wirklich ziemlich peinlich.
Sokkal több van azonban ebben a történetben, mint ahol először megálltunk. Látjuk, hogy aki beteg, aki fájdalomtól, szenvedéstől sújtott, az mindent mozgósít, minden lehetőséget keres. Megpróbál minden áron megoldáshoz jutni. Így volt ez a mi főhősünkkel, Námánnal is. Megkísérelt bizonyára minden lehetőséget, ami a hatalmától függően elérhető volt, orvosi vagy vallási eszközt igénybe véve. Bizonyára mindennel próbálkozott, és megoldáshoz nem jutott el. És akkor egy megrendítő dolog történik, azt olvassuk, hogy amikor az arámiak egyszer portyáztak Izrael irányába, akkor magukkal hurcoltak egy kislányt fogságba, rabszolgának, és ő Námánnak a szolgálója lett. És ezt olvassuk ebben a történetben megdöbbenten, hogy ez a kislány, aki ott rabságban, rabszolgasorban, szolgálóként fogvatartva él Arám földjén, ő egyszer csak úgy szólal meg, hogy bár az én uram egyszer eljuthatna az Isten emberéhez, Szamáriába, akkor megszabadulhatna a bélpoklosságától. Ez eljut Námán fülébe is. Mindennel próbálkozott, sehol sem jutott eredményre. Az ő gyógyulásához vezető út, tudjátok, mint nyílt meg, annak a segítségével vált szabaddá a gyógyulás útja számára, hogy a hatalma ellenére, karrierre ellenére, mindennel ellátott, kibélelt élete ellenére nem szűnt meg az a képessége, hogy tudjon hallani lefele is. Meghallotta ezt a hangot, és komolyan vette, és mint egy lehetőséget, mint egy reális lehetőséget elfogadta. Megdöbbentő ez, ha belegondolunk, hogy milyen lehetetlen lehetőség. Hogy az, aki minden hatalommal bír, aki minden szabadság birtokosa, korlátlan lehetőségek ura, az odafordul egy olyan valakihez, aki pici, törékeny, akinek semmi nincs a kezébe, aki a szabadságától megfosztott. És mégis onnan jön egy reménysugár. A lehetetlenség lehetősége villan fel. Ugyanakkor konfliktus helyzet adódik, nem is kicsi, hiszen itt most meg kell állnia Námánnak, a hatalmas embernek, és meg kell tudni hajolni a kisebb felé. Meg kell tudni magát némileg alázni, hiszen ő, mint az ország második embere, most kénytelen egy rabszolga kis törékeny lány hangjára hallgatni. Nem csak ez a gond, diplomáciai nehézség is adódik. El kellene mennie Izraelbe az elnyomott néphez, ő neki az elnyomónak. Ő neki kellene odafordulnia a legnagyobb emberek egyikének ahhoz, hogy ti segítsetek rajtam. Eldönti, hogy útra készül. Fontos a történetben, hogy látjuk azt is, hogy azért nem akarja ezt a véletlenre bízni. Fölcsillan a remény, fölcsillan a bizakodás, de nem csak ezt viszi magával, hanem szépen föl is csomagol az útra. Biztos, ami biztos, olyan 340 kilónak megfelelő ezüstöt visz magával, 90 kiló aranyat, és ami óriási kincsnek számított, sejemből szőtt ruhákat. Fizetni akar a gyógyulásáért. Úgy gondolja, hogyha van valahol reménység, akkor azt majd meg is kell fizetnem, és így felkészülve indul útnak.
Peinlich, peinlich für Naaman. Damit das Ganze nicht so peinlich war, gab der aramäische König Naaman einen Brief mit. Ein Brief an den König von Israel. Und das war kein Bettelbrief, sondern das war ein Brief mit einem Befehl. Mach meinen Knecht Naaman gefälligst wieder gesund. Du hast mir zu dienen. Und als der König von Israel den Brief des aramäischen Königs liest, zerriss er seine Kleider und rannte aufgeregt durch seinen Palast. Denn er bekam Angst, er bekam Panik. Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Merkt und seht ihr nicht, wie der König von Aram Streit mit mir sucht. Israels König wittert Gefahr. Aber er lässt sich helfen. Der Prophet Elisa bietet seine Dienste an und so wird Naaman vom Palast zum Haus des Propheten geschickt. Und wenn ich mir diese Szene so vorstelle, dann bilde ich mir das so aus in meinen Gedanken. Vor der Tür dieses Propheten wird Naaman gestanden haben, endlich froh, jetzt bin ich angekommen, jetzt wird mir gleich geholfen, herausgeputzt, im besten Anzug und ordentlich gekämmt, voller Erwartung. Er hat angeklopft, aber was passiert? Naaman wird nicht hereingebeten. Ihm werden nicht die Füße gewaschen oder Kaffee serviert. Der Prophet, der lässt sich noch nicht einmal bei ihm blicken vor der Tür. Naaman, der bekommt lediglich von einem kleinen Boten des Propheten einen schlichten Auftrag. Geh hin und wasche dich im Jordan. Das macht dich wieder gesund. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, diese Szene, die muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Da fährt einer mit Ross und Wagen stundenlang, tagelang, mit voller Hoffnung auf Heilung in ein anderes Land, hat alles vorbereitet. Und dann dieses Desaster. Geh baden im Jordan. Naaman, der wurde zornig. Ich mache mich hier doch nicht zum Affen, wird er gesagt haben. Naaman, der will gesondert und besonders behandelt werden. Chefarztbehandlung im Einzelzimmer, das Beste vom Besten. Naaman, der hatte ein gewaltiges Spektakel erwartet, mit ganz großer Wirkung, eine Show. Aber stattdessen nur dieser Bote, nur das kurze Wort, geh und wasche dich im Jordan. Absolut lächerlich. Und Naaman, der hatte die Nase gestrichen voll und will gehen. Aber seine Diener, die sind schlau und die reden ihm gut zu. Tu doch, was der Prophet gesagt hat. Es ist doch eine Kleinigkeit. Tu es doch. Und Naaman lässt sich überreden. Eigentlich haben seine Diener recht. Wenn man schon mal so weit gefahren ist, wir können es ja probieren. Es ist keine große Sache. Und sie nimmt auch nicht viel Zeit in Anspruch. Und schließlich steigt Naaman von seinem hohen Ross in den Jordan und badet. So macht Gott den großen Helden Naaman ein bisschen kleiner, dafür aber wesentlich gesünder. Und als Naaman heraussteigt, steckt er nicht mehr in seiner alten, kaputten und von Krankheit gezeichneten Haut, sondern er hat eine neue Haut, wie die eines Kindes. Naaman ist neu geboren, ein neuer Mensch. Und Naaman hat in dieser Sekunde sofort begriffen, das hier, das ist nicht von Menschen gemacht. Das kann nur der Gott Israels getan haben. Den Propheten Elisa, den hatte er noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Es konnte also kein menschlicher Wunderheiler gewesen sein. Das musste Gott selbst getan haben. Und Naaman wollte natürlich selbstverständlich dafür bezahlen. Das ist typisch menschlich. Wenn an uns etwas Gutes getan wird, dann wollen wir sofort zurückgeben. Und so steht er bald wieder vor dem Haus von Elisa, klopft an. Aber in diesem Teil der Geschichte, da werden keine Geldkoffer, da werden auch keine wertvollen Kleider übergeben, auch wenn sie geradezu aufgedrängt werden. In dieser heiligen Geschichte müssen alle menschlichen Möglichkeiten, in dieser heiligen Geschichte muss das Geld draußen bleiben. Denn Heilung von Gott, die kann man nicht kaufen. Die besten Dinge im Leben und das Beste, was Gott uns gibt, das gibt es umsonst oder es gibt es gar nicht. Gott bleibt Naaman nicht schuldig und er will im Gegenzug nicht Naamans Gold und Silber, sondern er will Naaman selbst, ihn mit seinem neuen Leben. Gott wünscht sich einen Naaman, der ihm nichts schuldig bleibt, außer Vertrauen, außer Glauben.
Szinte diplomáciai konfliktus támad. Hogy jut el Aram második embere Izraelbe, ehhez a prófétához? Aram királya a diplomáciai gondot átvágandó egy levelet ír Izrael királyához. Ez a levél azonban nem egy kérő, egy könyörgő levél, ez egy szigorú parancs. Hozzád küldöm szolgámat, és te pedig intézkedj arról, hogy meggyógyul. Izrael királya megkapja ezt a levelet, megszaggatja a ruháit, rémületébe, pánikba esve fölalá szaladgál a palotában, egybehívja a tanácsadóit, és azt mondja, hogy mi vagyok én. Azt hiszi ez rólam, hogy én Isten vagyok, hogy én életet tudok visszaadni, vagy életet tudok elvenni. Bizonyára valamiféle ármány ez ellenünk, és bizonyára készül valahogyan ellenünk. És ebben a pánik helyzetben Elizeus hangja szólal meg, nyugodj meg, király, hanem küld hozzám. És így küldetik Námán a proféta házához, a palotából. Megáll az egész kocsi kíséret, fényesen, pompában a proféta szerény háza előtt. Ott áll Námán, a nagyhatalmú, pompázatosan felöltözött, kimosdatott, kifésült eleganciájával, mögötte a megrakott társzekerek, a fényes kíséret, és várja, hogy majd most jöjjön a megoldás. Azt várja, hogy most majd valami csoda történik, hogy majd Námán elébe jön, hogy majd ő, Elizeus elébe jön, azt várja, hogy majd itt valami nagy látványos dolog történik, hogy majd valami ceremónia keretében őt megérintik, valamit ráolvasnak, valami hihetetlen nagymértékű csoda fog itt történni, erre felkészülten áll és vár. És még csak meg sem nyittatik neki az ajtó. Még csak azt sem mondják Elizeus házában, hogy gyere, kerülj beljebb. Kint váratják. És amikor megnyílik az ajtó, akkor nem a proféta jön ki elébe, hanem egy kis szolgált, egy kis jelentéktelen név nélküli szolgált, követet küldenek ki hozzá. Egy rövid mondattal, menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor meggyógyulsz. Nem ezt várta Námán. Óriási csalódás. Gondoljuk bele, órákon át utazik, hatalmas kísérettel, hatalmas vagyont megmozgatva, hatalmas elvárásoktól feszülten, és akkor még csak nem is fogadják, hanem egy kis szolga jön elébe, és egy ilyen egyszerű mondatocskával intézi el a dolgot, hogy menj, merítkezz be a Jordánba, és majd meggyógyulsz. A düh fogja el. Ezért utaztam idáig, hát ne csináljon majmot belőlem senki, ez aztán a megaláztatás teteje. Hát nem jobbak a mi vizeink ezerszer, mint Izrael vizei? Nem fürödhetnék meg én is ott, és akkor majd sokkal inkább megtisztulnék, mint itt a Jordán vizében? És dühösen, csalódottan el akar vonulni, hátat akar fordítani. És akkor megint ott állnak mögötte jó szót szóló szolgálói, akik azt mondják, hogy király, főembere, hallgass ide, de sokkal nagyobb dolgokban is követted volna a proféta szavát. Hát akkor, ha ilyen pici dolgot kér, akkor miért ne tehetnéd meg? Próbáld meg. Csak egy kis dolog, nagy időt se igényel, csak egy kicsi odafordulás. Tedd meg. Megenyhül Námán, szót fogad, és ezáltal kénytelen leszállni a magas lóról. Kénytelen leszállni a fényes kocsiról, a sáros Jordánba besétál, és 7-szer úgy megmerítkezik, ahogy ezt mondták neki. És nem az a Námán jön ki a vízből, aki előtte bement. Mert a jelentéktelen Jordán vizét az Isten használta arra fel, hogy jelentős csoda történjék. Mert aki kijött a vízből, az már nem abban a bőrben élő ember volt. Olyan lett a bőre, mint egy gyermeknek a hamvas bőre, azt olvassuk. Az az ember, aki kijött a vízből, az hirtelen más emberré lett. Az újjá született, új életet kezdett emberré vált. És azonnal világos lett a számára, hogy itt Isten cselekedett. Itt nem emberi csoda történt. Nem volt hókusz-pókusz, nem volt látványos ceremónia, hiszen a profétát magát még csak nem is láttam, mondja magában Námán. Még egy pillanatra sem került a szemem elé. Itt valami egész más történt. Itt Izrael Istene volt, az, aki cselekedett. Meggyógyult, a nújból kocsira ül, és ismét vissza Námán házához. A következő emberi természetes reakció, amit mi is jól ismerünk, mindenért fizetni szeretnénk, Naamán is így volt vele. Visszament a kocsival, hogy köszönetet mondjon, és hogy fizessen. Ismét csukott ajtókra talál, a fizetésre nincs mód, pénzátadás nem történik, kincsek átadása nem történik meg. Ebből a történetből számunkra is tanulságosan kimarad a pénz. Isten csodáját velünk közölni akarja, közölni szeretné, véghez vinni szeretné és tudja. De semmi szín alatt nem megfizethető módon. Naamántól sem azt várt el, hogy adja oda az egész gazdagságát, ezüstjét, aranyát. Naamántól csak egyet várt, hogy a megváltozott életét szánja oda. Naamántól is csak azt várta, hogy hitével, bizalmával, meggyógyult életével forduljon oda az Úrhoz. És ez a második óriási tanulsága a történetnek számunkra is, akik sokszor nagyon nagyot várunk az Úr Istentől, azt várjuk, hogy különlegesen szólítson meg, és az Isten valami egészen szerény eszközzel teszi meg azt, amire szükségünk van. Naamán kiemelt elbánást várt, főorvosi szintű kezelést, egyágyas szobás luxus kórházat, ehelyett azt kapta, hogy menj és a pocsolyás Jordánba fürödj meg. De a végeredmény számít, mert az Isten hatalma így érvényesült.
Liebe Schwestern und Brüder, heute in diesem Gottesdienst wird auch das Abendmahl miteinander gefeiert. Wisst ihr, was die Botschaft des Abendmahls mit dieser Geschichte vom stolzen Naaman, in dessen Haut niemand stecken wollte, zu tun hat? Das Abendmahl, das macht uns allen immer wieder neu deutlich, was Naaman am eigenen Leibe erfahren musste. Heil, Sinn, Trost, Lebenskraft, Freiheit, das kann man nicht kaufen. Für kein Silber und kein Gold der Welt. Das alles, das können wir uns nur immer wieder neu von Gott schenken lassen. Ein Neuanfang, eine Umkehr, ein Neustart in ein Leben mit ihm in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir mögen vielleicht auch des Öfteren so geneigt sein wie Naaman, so zu reagieren wie er, dass wir denken, ich habe doch so viele Kontakte, ich habe so viel Macht und so viele Möglichkeiten, ich bin doch ziemlich schlau. Und vielleicht sind auch wir manchmal ganz schön stolz vor Gott. Vielleicht missfällt uns auch das, was Naaman damals missfallen hat, wenn es um den christlichen Glauben geht, wenn es um die Botschaft geht vom Evangelium von Jesus Christus. Naaman, der war zornig, weil er mit einem Boten Vorlieb nehmen musste. Er hatte damit viel mehr gerechnet, viel mehr Aufhebens um seine Person, viel mehr Action, wenn man so sagen darf. Fühlen wir das nicht vielleicht auch manchmal? Wieso kann Gott denn nicht direkt und persönlich bei mir eingreifen oder in meinem Leben auftauchen? Weshalb kann Gott uns nicht deutlicher und einleuchtender begegnen? Wieso kann er mir auf meine persönlichen Fragen, auf meine Sorge, auf meine Krankheit nicht deutlicher und direkter eine Antwort geben? Stattdessen müssen ja auch wir Vorlieb nehmen mit seinem Boten und dessen Botschaft. Geh und bade dich im Jordan. Das war für Naaman damals genug. Gottes Wort, sein Wort an uns, das uns durch andere erreicht, das ist auch für uns genug, wenn wir es denn hören wollen und befolgen. Aber auch darin ähneln wir Menschen ja diesem Naaman. Dass wir uns über die Botschaft des Boten sogar vielleicht manchmal ärgern. Wir hören ganz deutlich, was Gott von uns verlangt, aber wir reagieren wie Naaman, stolz und besserwisserisch. Das soll der richtige Weg für mich und mein Leben sein? Das soll für mein Problem die Lösung sein? Gibt es denn keine größere und keine bedeutendere Art und Weise, rein zu werden? Fragt Naaman. muss ich mich hier denn erniedrigen? Vielleicht bist du auch manchmal so wie ein Amann, dass du denkst oder sagst, ich möchte auf eine andere Art und Weise rein und neu werden. Ich habe da ganz andere Vorstellungen und auch viel, viel bessere Ideen als Gott. Ich will nicht annehmen und für mich gelten lassen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich will mich nicht beugen. Ich will nicht anerkennen, dass er mein Herr ist, ich sein Eigentum bin, dem mein Leben gehört. Das ist mir viel zu primitiv. Da muss es doch attraktivere Möglichkeiten geben. Naaman, der wollte sich zunächst nicht auf die Botschaft des Boten einlassen, beziehungsweise sich dazu herablassen. Erst seine Knechte, die reden ihm gut zu und können ihn veranlassen, Vertrauen zu haben und dieses unspektakulär erscheinende Bad im Jordan auf sich zu nehmen. Für ihn war diese Aufforderung damals enttäuschend alltäglich. Seine Erwartung eines spektakulären Wunders, die wird bis auf den Grund enttäuscht. Wie ist das eigentlich bei uns? Reicht uns Jesus Christus eigentlich wohl aus? Reicht uns das Mahl aus, Essen und Trinken? Ist das, was wir im Gottesdienst tun, das Hören, das Singen oder wie heute das Essen und Trinken, ist das nicht eigentlich auch enttäuschend alltäglich? Gäbe es da nicht viel tollere und bessere Sachen, wo ich viel mehr merke, wo ich viel mehr spüre und fühle? Das Jordanwasser, das war ganz unspektakulär. Aber Gott, der hat es verwendet, um Großes, Spektakuläres an der Naaman zu tun. Das Kreuz Jesu Christi, sein Leib und sein Blut, die Botschaft vom Kreuz, die erscheint auch uns vielleicht unscheinbar oder unspektakulär. Und doch hat Gott dadurch das Größte und Schönste für uns und diese Welt getan. Er kommt auch heute zu uns in seinen äußerlich so bescheidenen Gnadenmitteln. Einfache Worte von Menschen lässt Gott zu seinen Worten werden. Brot und Wein erinnern an Versöhnung und Neuanfang mit Gott, an Freiheit und Leben. Nehmen wir die Botschaft des Boten für uns ernst. In den Jordan brauchen wir nicht mehr zu steigen. Suchen wir die Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten, der gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.
Kedves gyülekezet, hogy függ össze ez a történet az úrvacsorával? Arra világít rá, hogy az Úristen kegyelme készen áll a számunkra. Az Úristen a gyógyítást elkészíti, elkészítette, személy szerint, ahogy Naamannak is elkészítette. Az nem megvehető, az ingyen megkapható, vagy sehogy nem kapható meg. Azért nem lehet eleget tenni, azt nem lehet kifizetni, azt nem lehet kikényszeríteni, azt nem lehet valami módon hatalommal elérni, az megkapható azon az úton, ahogy Naamán érte el, azon az úton, ahogyan meg kellett neki is hajolnia. Nem esünk-e nagyon sokszor abban a hibában mi is, hogy mi okoskodóan és mindent jobban tudóan mi magunk úgy elő akarnánk írni az Istennek, hogy mit tegyen velünk és hogy szabadítson meg. Nem várjuk el konkrétan, hogy Uram, itt és itt lépjél be az életembe, és ezt tedd velem. Nem várunk-e valamilyen különleges elbánásmódot magas személyünkre való tekintettel? Nem vagyunk-e sokszor úgy, mint ahogy Naamán volt, hogy én többet érdemelnék, és miért nem figyel rám az Úristen, és miért hagy engem ebben a helyzetben? Nem vagyunk-e úgy, hogy valami többet várunk, valami színesebbet, valami izgalmasabbat, valami nagy csodásat és érdekeset? Nem vagyunk-e úgy, hogy azt gondoljuk, hogy valami izgalmasnak kéne az Isten tiszteletünkben történni, valami látványos csodának? Meg tudunk-e elégedni a szerény, névtelen és ismeretlen küldöttével az Istennek? Tudunk-e nyitott füllel lenni akkor, hogyha valakin keresztül szólít meg egyszerű szavakkal az Isten, és mondja meg az utat, hogy tedd ezt, és menj oda, vagy cselekedd ezt. Nem válogatunk-e ige szólóban, hogy ki az, aki attraktívabban szól hozzánk, és ki az, akit pedig nem becsülünk annyira. Megbecsüljük-e azt, hogyha valahol egészen váratlan helyen, váratlan személy által érkezik hozzánk mégiscsak az isteni szó. Felismerjük-e abban a mögötte rejlő isteni hatalmat? Felismerjük-e azt, hogy nekünk valami is több is adatot, mint Námánnak? Felismerjük-e azt, hogy egészen hétköznapi életben ítélt Urunk Jézusunk egyszerű élete mögött és hétköznapi egyszerű sorsa között és az egészen megalázott és megvert megkínzatása és kereszthalála mögött micsoda nagy dolog rejlik, ami nekem szól. Nekünk nem kell elmennünk a Jordán vizébe megfürdeni, ahhoz, hogy új kezdődhessék velünk. Nekünk előttünk álló lehetőség, ami ma is történik velünk, hogy egyszerű hétköznapi módon vesszük a kenyeret és a bort, de amögött valami hatalmas nagy dolgot tudunk, hiszünk és élünk meg. Használjuk-e azt a lehetőséget, ami kinyújtott kézzel nyújtatik nekünk, ami Námánt is a meggyógyulásához vezette. Én megszólítalak és megcselekszem veled. Neked semmi más dolgod nincs, mint hogy elé hajolj, és elfogadd azt, hogy ez az út, és más út viszont nincs. Elfogadjuk-e azt, hogy ez az Istennek a legnagyobb csodája? Elfogadjuk-e azt, hogy nem nekünk kell lehetőségek után kutatni, megoldásokat keresni, jó kapcsolatokon keresztül megoldani az életünket? Elfogadjuk-e azt, hogy egészen egyszerűen, hétköznapi módon megélhető az Isten közelsége? Ezt tanítja nekünk Námán története, és ezt tanítja nekünk a ma együtt megélt úrvacsora is. Legyünk ebben együtt közösségben, függetlenül nyelvtől, földrajzi helytől. Szívben kell közel lennünk egymáshoz és közel az Urunkhoz. Így áldjon meg minket az Úr ezen a vasárnapon. Amen.
Kedves testvérek, a 434. dicséretünk első versét énekeljük. Most válaszolva az ige üzenetére, 434. dicséretünk első versét, vezess Jézusunk. Köszönjük neked tanításodat, mennyei édesatyánk, aki betegségeinkről beszélsz nekünk, és arról üzensz, hogy te vagy a mi gyógyítónk. Te vagy az, akinek elég hatalom, erő és szeretet van a személyében ahhoz, hogy bennünket betegségeinkből kimentsél és kihozzál. És köszönjük, hogy neked elég ehhez a te szavad. Kérünk téged arra, hogy emlékeztess bennünket, és írd mélyen a szívünkbe, hogy sehol máshol ne keresünk mi gyógyulást, semmilyen betegségünkre, hanem legfőképpen te nálad. Hogy a te eszközeidet össze ne keverjük veled magaddal. Urunk, kérünk téged éppen ezért ma beteg testvéreinkért. Emlékezzél meg róluk, és miközben megpróbálod az ő hitüket, bizalmukat és életüket, adjad, hogy hadd találjanak nálad menedéket. Kérünk azokért, akik szívükben és lelkükben meggyengültek, emlékezzél meg róluk. Imádkozunk te hozzád azokért, akik elvesztették az életkedvüket. Könyörgünk te hozzád azokért, akik a hazugságban élnek, akik becsapják önmagukat és környezetüket. Kérünk mindazokért, akiknek megtört a szíve, mindamiatt, amit látnak maguk körül. Emlékezzél meg róluk, Urunk, és légy az ő szívüknek megújítója. Légy az ő erősségük és gyógyítójuk. És köszönjük neked, hogy hozzád jöhetünk azokért a testvéreinkért is könyörögve, akik testi betegségekben járnak, szenvednek, akiknek a szívébe talán félelem van a jövővel kapcsolatosan. Urunk, miközben hiszük, hogy a te kezedben vannak ők, arra kérünk téged, adjál békességet nekik, hogy testi szenvedései közepette föl tudjanak tere áttekinteni, mint az egyetlen igaz és jó orvosra. Különösen kérünk ezen a mai napon gyászoló testvéreinkért, emlékezzél meg róluk, és kérünk téged külön is, név szerint is, három testvérünkért, akik kedves szolgatársaink ebben a gyülekezetben te előtted, és ezért a közösségért. Kérünk, hogy emlékezzél meg róluk, így kérünk téged Gergelyné Erzsike testvérünkért, Molnárné Marika testvérünkért, és így kérünk téged Tóth Zoltán presbiter testvérünkért is. Hiszük, hogy szereted őket, és tudjuk, hogy képes vagy az ő gyógyulásukat véghez vinni. Cselekedjél velük a te jó belátásod szerint, és bennünket tanítsál arra, hogy a te végzéseidet alázattal őszintén elfogadjuk. Így emlékezzél meg rólunk s mindazokról, akiket nem tudunk név szerint idehozni te eléd, de szükségük van a te erődre. Légy, Urunk, az ő gyógyítójuk és megépítőjük, hogy dicsőíthessünk téged e helyen, együtt mindazért, amit rajtunk és közöttünk cselekszel. Amen. Imádkozunk most közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket, népünkért, nemzetünkért könyörögjünk a himnusz éneklésével. Oh, Hív segítségül engem a nyomorúság idején, így szól az Úr, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Amen. Kedves testvéreim, az Úrnak szent asztalát megterítettük, s aki nem vesztette el még a türelmét, sőt szeretne testvéri közösségben együtt maradni a német testvéreinkkel és a gyülekezet többi tagjával, azt hadd bátorítsuk arra, hogy maradjunk együtt. Ez a megszokott rend szerint fog zajlani. Most egy éneket éneklünk, és aki utána nem kíván maradni, azt elbocsátjuk az útjára. A 89. Zsoltárunk 7. versét énekeljük. 89. Zsoltárunk 7. versét, boldog a nép, amely te néked örvendez.
Boldog a nép, amely te néked örvendez, minden dolgát Uram, ez viszi jó véghez. Fényes orcád előtt ezek járnak merészen, és a te nevedben örvendez megszüntelen, mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod, és jó téteményed rajtok megszabadítod.
Gyertek, fennállva hallgassuk a szereztetés igéit. Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen tanítja nekünk mindezeket. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Várjuk vissza a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, és hirdetjük ti néktek az ő kereszt halálát. Ő megbüntettetett a mi vétkeinkért, s feltámadott a mi megigazulásunkért. Gyertek, álljunk meg most ő előtte, elcsendesedve, imádkozzunk eképpen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél erre a világra, e beteg, bűnös és nyomorult világba, s hordtad a mi életünknek büntetését, viselted azt hűséggel, mind halálig, a keresztfának haláláig. Köszönjük neked, hogy odaálltál helyettünk az Atya elé, és azt a büntetést, amelyet mi érdemelnénk, és érdemeltünk volna, magadra vetted, hogy mi szabadok lehessünk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket a mi nyomorúságunkra. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy bűnös emberek vagyunk, akik nem állhatunk meg érdemeinkkel, sem érdemeink nélkül az Atya színe előtt, és nekünk te reád van szükségünk. Kérünk, hogy áld meg a mostani közösséget, hogy hadd lehessen tiszta és igaz közösségünk veled. Ezért szabadítsál meg bennünket gonosz indulatainktól, bűneinktől. Tisztíts meg a mi nyelvünket, gondolatainkat, és adj nekünk megújulást benned magadban. és adjad nekünk azt is, hogy közösséget találjunk egymással is. Igaz, tiszta, őszinte közösséget. Ha tudjunk úgy tekinteni egymásra, mint akiket hasonlóképpen és egyformán szeretsz. Légy áldott ezért a lehetőségért. Amen. Kedves testvéreim, a következőkben tegyünk vallást a mi hitünkről, minden keresztjének egyetemes hitvallásának, az apostoli hitvallásnak közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetés, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, a reformátorok és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkben. Hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a te javaidat, amelyeket a kezünkbe adsz, hogy még inkább meggyőzzél bennünket, és a kétségeket elvegyed a mi szívünkből. Köszönjük a jegyeket, amelyek bizonyságai a te áldozatodnak, érettünk hozzánk való jóságodnak. Dicsőítünk ezekért téged, és most azért imádkozunk, valóban szentelj meg bennünket. A hogy hálából életünknek minden idejében lehessünk mi szívünkkel, lelkünkkel, cselekedeteinkkel, beszédünkkel a Te bizonysága ide jelen való világban. Légy nékünk ebben segítségül, hogy a mi életünk Téged dicsőítsen. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és ének szóval zárjuk Isten tiszteletünket, a 434. dicséretünket keressük ki újólag, és ennek a dicséretnek énekeljük a második, harmadik és negyedik verseit. Adj erős szívet, hogy legyünk hívek.
Adj erős szívet, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bár utunk, hozzád is.